Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, és ezúttal Neuschwansteinbe látogattunk a fantasztikus álomkastélyba, a Bajor csodába, ahol a legenda szerint csak a király ágyának elkészítése is több mint 5 évig tartott. A termek falait ebben a mesekastélyban a germán mondavilág hősei és Wagner operák jelenetei díszítik. A falakat borító aranyozott márványfaragások elkészítésén 17 kőfaragó dolgozott 4 éven keresztül. A trónterem ékessége a 18 mázsás aranyozott bronzcsillár. A kastély 360 szobájából 14 készült el, mielőtt az építető Lajos meghalt volna, de hát a költségek brutálisak voltak. A király újabb 20 millió márkát kért az építkezés miatt, amúgy is eladósodott Bajor kormánytól. A miniszterek aztán megtagadták egy időbe a kifizetést, sőt, hivatalosan őrültnek nyilvánították az álmodozó kedvű uralkodót. Lajos még bankrablásra is kész volt, hogy megszerezze a hiányzó összeget, aztán letartóztatták, és botrányos körülmények között, máig nem tisztázták ezeket, az őt vizsgáló pszichiáterrel együtt holtan találták az egyik tó vizében. Ezzel együtt a Neuschwansteini kastély nem csak ámulatba ejtő öröksége maradt, hanem a korának rendkívül modern épületének is számított. A csodakastélynak nem csak a mesevilágban, meg a rajzfilmekben láthatjuk mását, hanem Európában sok minden koppintottak erről, például Portugáliában a szintrai Pena Palace-t, akkor Bajorország másik kastélyát is szintén megihlette, úgyhogy az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy hatás van a Neuschwansteini kastélynak. Egyébként második Lajosnak tényleg szenvedélye volt az építészet, meg a színház, meg a lovagvilág. A Linderhof kastély például egy csodálatos park közepén áll, és ez meg 14. Lajos a francia napkirály tiszteletére épült. Ennek a parknak a különlegessége pedig egy mesterséges cseppkőbarlang, és hát persze ennek az alapja is egy Wagner opera. És hát van itt mesterséges víz alatti világítás, műhullámok, meg minden más, inkább színpadra való effekt. A király sokat szeretett időzni az épülő várakban, kastélyokban, és hát mindig elmerengett itt a lovagvilág dolgain. Érdekes egyébként, hogy ezekben a fantasztikus kastélyokban aranyozott barokk, rokokó csodákat látunk, a belső berendezés is rendkívül izgalmas. A környéken pedig hatalmas erdőségek vannak, és hát nem kell meglepődnünk, amikor őzek bukkannak elő. A Bajor király annak idején a mesekastélyokba menekült a mindennapok problémái elől, de hát Németországnak nem csak csodás kastélyai, hanem igazi kulturális csemegéket kínáló remek városai is vannak. Neuschwansteinből lényegében München van a legközelebb, és a müncheni királyi kastély is nagyon érdekes. Itt II. Lajos Bajor király elődei itt voltak általában, itt töltötték el a legtöbb időt a politikai és a gazdasági ügyek intézésével. És hát nem lett ugyan München kastélya annyira pazar és híres, mint a Neuschwansteini Bajor csoda, de attól függetlenül még megéri a látogatást, az biztos. Meg hát a müncheni kastély környéke is olyan, hogy emlékszem, sétálgattunk benne, és az ismerősen felkiáltott, hogy úristen, szembe jön egy nyúl, és óriási nyúl volt, de hatalmas nyúl volt, és akkor a nyúl volt, hogy amikor egészen közel jött, akkor rádöbbentünk, hogy őz. Tehát nem is nyúl volt, hanem egy nagy őz, és meglepődtem, hogy hát München kastély rendben van, de mégiscsak egy nagyvárosban vagyunk, és akkor itt őzek simán szaladgálnak. Mondjuk az is igaz, hogy nálunk meg a második kerületben vaddisznók szaladgálnak. Visszatérve egy kicsit, München Bajorország déli részén fekszik, és Németország legsűrűbben lakott nagyvárosa. Olyan 570-580 méter magasan fekszik, és a híres folyója délnyugatról északkelet irányban lényegében ketté vágja a belvárost is. És mint említettem, a város környékén nagyon kellemes kis tavak vannak, az Ammersee, a Wörthsee, a Starnbergersee. Nagyon sokszor voltam Münchenben télen, ősszel, tavasszal, és egy picit azért hűvösebb van általában, mint nálunk. Olyan igazán nagy meleg sose volt, amikor nyáron erre jártam. Az Oktoberfest idején, ami hát persze mindig becsapja a gyanútlan turistákat, mert szeptember végén van, akkor is egy kicsit hűvöskés volt általában az idő, de voltak igazán nagy hidegek is, amikor Münchenben jártam. Tavasszal meg fel kell azért öltözködni egy kis sétáláshoz. Hozzáteszem, azért a Neuschwansteini kastélyt nyáron is láttam, akkor a legszebb, sokkal inkább jó idő van, mint máskor, július-augusztusban, és ekkor volt már úgy, hogy 28-30 fok volt, de nagy átlagban azért hűvösebb van, mint nálunk. München nagyon korán viszonylag erős város lett, és a Bajorha hercegség fontos települése. Aztán Bajorországi Lajos München tette fővárossá, és nagy városfalakat is épített, és München zászlóinak a színei a fekete és az arany lettek, és a Német-Római Birodalom színei lényegében ezzel egyezik meg. Azért komolyak a müncheni városfalak, mert hogy a husziták többször is megtámadták az 1400-as években Münchent, úgyhogy megerősítették a külső várfalat. Érdekes, hogy az 1600-as években a svédek elfoglalták Münchent, és komoly pénzt kellett fizetni azért, egy hadisarcot, meg jóvátételt, hogy ne rombolják le a vikingek utódai a város, meg még tuszokat is kellett adni, és aztán csöbörből vödörből, mert hogy még pestis járvány is kitört, úgyhogy a népesség egyharmada meghalt. Tehát azért Münchenben is voltak komoly világégések a középkorban is már. Aztán barokk stílusban újjáépült a legtöbb épület, emiatt van jelenleg is nagyon sok szép barokk épület Münchenben. Első Lajos király uralkodása idején München a művészetek fővárosa, fellegvára lett, és megépítették a Ludwigstrasse-t, a Königsplatzot, a királyi rezidenciát kibővítették, festmények sokaságát helyezték el itt, tehát tényleg nagyon komoly alkotások születtek ekkoriban. Az első világháborút még úgy, ahogy átvészelte a város, három francia repülőgép intézett csak légitámadást a város ellen, kisebb sérülések voltak. Aztán a második világháborúban már hát hihetetlen bombázások történtek, és lényegében a történelmi városközpont 90%-át lerombolták, és a teljes város fele az romokban állt. Aztán az amerikai csapatok jöttek végül Münchenbe, majd újjáépítették a várost, és megpróbálták a korábbi történelmi városképet visszaépíteni. 72-ben Münchenben volt az olimpia, bár az eseményt a palesztin terroristák akciója beárnyékolta, de a játékokra nagyon komoly tömegközlekedést építettek ki. Ekkor épült a metró, a mostani szakaszok közül jó pár, akkor az S-bán, a város környéki vasút, és tényleg rendkívül sokat fejlesztettek ekkoriban. Manapság, hogyha Münchenben sétálgatunk, akkor azért a város központban tényleg látjuk az új városházát egyrészt, ami fantasztikus élmény, másrészt rengeteg modern üzletet, és azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon vegyes a kép, tehát hasonlóan, mint Londonhoz, most is inkább úgy érezzük, hogy egy multikulturális városban vagyunk, ahol látjuk azt, hogy lényegében a világ minden tájáról érkeztek ide, vagy itt lakók, vagy turisták, igazából csak az kétségtelen, hogy sokat változott a városkép. Tehát én voltam még itt 78-ban anyámékkal, voltam aztán a 90-es évek elején, és voltam nagyon sokszor a 2000-es években. Mondom, amikor egy ismerős rokon itt lakott, akkor minden évben kijöttem, és hát rengeteget változott a belváros, tehát most azért már fejkendős asszonyok azért megruhamozzák a nagyon drága üzleteket. A bevásárlás élménye azért még mindig fantasztikus. Voltam itt a Müncheni főutcán, az Újvárosháza mellett van ugye a legfontosabb utca, a Marienplatz mellett, ebben nyílik, és volt egy olyan hangszerboltban, ahol két vagy három elképzelésem volt, már nagyon régóta kerestem, hogy milyen CD-t szeretnék, és megvolt még többféle verzióban is, úgyhogy azt kellett mondanom, hogy pazar a kínálat, tehát az biztos, hogy a bevásárlás Münchenben az biztos, hogy működni fog, és hát nincsenek is olyan veszetten nagy árak. De hát Münchenben a turizmus mellett persze az autógyártás, ami a fontos, meg az elektrotechnika, és hát itt van a világ egyik legnagyobb biztosítójának a székhelye, az Allianznak a székhelye, és hát ugye a BMW, az, ami még múzeumot is üzemeltet, nagyon komoly múzeumot Münchenben, ezt sokan felkeresik, és így tettem én is persze. De hát itt van a Siemensnek a központja, a MAN központja, és hát így folytathatnám tovább, meg hát a legtöbb könyvkiadó a világon, szintén müncheni székhelyű, New York után azt hiszem. Münchenben nagyon komoly művészeti gyűjteményeket találunk. Itt van például a régi képtár, az Alte Pinakothek, és az új képtár, meg a modern képtár, úgyhogy festményekben nem lesz hiányunk. És lényegében Münchennek van egy múzeum negyede is, ahol még az egyiptomi művészeti gyűjteményt is megtekinthetjük. Akit érdekel a sakkozás, az megnézheti a sakkgalériát, de München város történetével is megismerkedhetünk egy múzeumban. Van még antropológiai gyűjtemény, meg zoológiai gyűjtemény és vadászati múzeum is. De hát a legkeresebb múzeum az a német múzeum, a Deutsche Museum. Ez Európa egyik leglátogatottabb múzeum, hát persze a nagyok után. Hölgyeim és uraim, hamarosan a reklámot és a híreket követően folytatjuk a Világszámot, az Inforádió utazási magazinját. Maradjanak továbbra is velem!